cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Cigánypasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra, augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A reménység éve a Szent Év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra. Fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban, és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk, írják a szervezők. Az elmélkedéseket Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyéspüspök fogja tartani. Jelen lesz Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK cigánypasztorációért felelős tagja, a záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egri érsek celebrálja majd. Gyors ütemben halad a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó Demján Sándor 1+1 program végrehajtása. Már több mint 500 vállalkozás jutott hozzá a támogatási forráshoz, összesen 45 milliárd forint értékben. Így a kifizetések összege 2 hét alatt megduplázódott, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ismertették, a program lebonyolításáért felelős Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség eddig 1350 pozitív támogatói döntést hozott, több mint 105 milliárd forint összértékben. A gondos óra 900 ezredik felhasználója, Császár Angéla színművész, jelentette be Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán közzétett videójában. Császár Angéla a videóban úgy fogalmazott: szerencsésnek érzem magam, hogy így közel a 80-hoz is aktív életet élhetek. A gondos órával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség. A gondos óra nem egy eszköz, hanem társ, életmentő lehet. Én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy fogadja el és használja, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, mondta Császár Angéla a videóban. A balmazújvárosi Balmas Sütöde tönkölylisztből készült alföldi pajta kenyere érdemelte ki 2025-ben az Ország kenyere címet, míg az innovatív kenyerek kategória győztese az extra szűz olívaolajjal készült mediterrán kenyér lett a 14. Szent István napi kenyérversenyen, tájékoztatta a verseny kommunikációjával foglalkozó cég a távirati irodát. 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Pékszövetség a Szent István napi kenyérversenyt, amelyen a Szent István napi kenyér kategóriában 20 vállalkozás indult 29 termékkel. Az innovatív kenyerek versenyében 14 cég 26 terméke mérette meg magát. Nekünk a falu nem a múlt, hanem a jövő. Ezért 2019 óta mindent elkövetünk annak érdekében, hogy falvaink a baloldali kormányok vidékromboló tevékenysége után új erőre kapjanak. Ezért indítottuk el 2019-ben a Magyar Falu programot is, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, a kormány támogatja a kistelepülések életminőségének javítását, ehhez viszont szükséges az is, hogy megállítsuk a kivándorlást a nagyobb városokba. Ezt a célt szolgálja a Magyar Falu program egyik legfontosabb pillére is, a falusi családi otthonteremtési kedvezmény. A folyamatosságban hiszek, azt a munkát szeretném valahogy folytatni, amit Szikora János elkezdett, hangsúlyozta a Székesfehérvári Vörösmarty Színház munkába álló új igazgatója, a város polgármesterével közös bemutatkozó sajtótájékoztatóján. Dolhai Attilát június 27-én választotta a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatójának a Városi Önkormányzat Közgyűlése. Elődje Szikora János 2012 óta vezette az intézményt. Dolhai Attila hangsúlyozta, mindent el fog követni azért, hogy a színházban működő erős társulatot még nagyobb szeretet övezze a fehérvári közönség részéről. Végül az időjárásról. Az ország keleti felében erőteljes lesz a felhőképződés, ott nagyobb eséllyel alakul majd ki záporzivatar. Délután északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből eső várható. A hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először egy futófesztivállal, ezt követően a Gyöngyösi Sportfólió Kft-vel, majd kézilabdával, labdarúgással, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Augusztus 23-án és 24-én 5. alkalommal várja a futókat a VIT Tour Nyíregyházi Futófesztivál. A rendezvényt idén is támogatja a VIT Tour Hungária Kft., amely évek óta elkötelezett partnere az eseménynek. Harsányi Józsefet, a Kft. Cégvezetőjét hallják.
Benne a cégnél egyébként, hogy jött az, hogy támogatjuk, én személy szerint is, de a menedzsment is abszolút elkötelezett. A kollégák jó része valamit sportol egyébként. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy ezt magunk is megtegyük. Hát az, hogy én szapulom mindig a fiatal kollégákat, amikor energiaitalt meg különböző cigarettát szívnak, azt már lassan megszokják, de nem adom fel, tehát mindenkit arra buzdítok, és a patronálás vagy a szponzorálásunk is onnan indult, hogy ha valamit, akkor ebbe igazán érdemes példát mutatni.
Az esemény mára a város sport életének egyik meghatározó rendezvényévé vált, amely évről évre egyre több résztvevőt vonz. A szervezők célja már 5 évvel ezelőtt is az volt, hogy hagyományt teremtsenek, ez mára valósággá vált. A fesztiválon idén is meghirdetik a jótékonysági távot, amelynek bevétele a leukémiás gyermekekért alapítványt támogatja. A fesztivál nem csak egy futóverseny, hanem valódi közösségi esemény, amely összehozza a nyíregyháziakat és a városba látogató sportkedvelőket. A szervezésért a Mozaik Med felel, amely nem csak a futást és a sportot helyezi előtérbe, hanem a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt fektet. Az alapítók 5 éve álmodták meg a fesztivált, és azóta is töretlen lelkesedéssel dolgoznak azon, hogy a rendezvény minden évben színvonalas és inspiráló legyen. Dr. Bana Rihárdot, az esemény egyik szervezőjét hallják.
5. alkalom lesz, augusztus 23-24, első nap motivációs, és második nap pedig a Nyíregyházi Futófesztiválnak a futóversenyszáma, és utána pedig Oszi Cica fogja szórakoztatni a gyerkőcöket. Ugye nekünk 3 célközönségünk van, a gyerkőcök, ezért idén ingyenesítettük a gyermektávot, mindenkit szeretettel látunk. A másik célközönségünk, akik már sportolók és futók, őket is szeretnénk a legmagasabb szinten kiszolgálni, és a 3. az pedig az életmódváltók. Ezért új távot is vezettünk be, ez a 2,5 kilométer. Nagyon fontos, hogy ne azonnal 5-10 kilométerben gondolkozzunk, hanem lépésről lépésre, így a 2,5 kilométer az pontosan az a táv, amire fel lehet készülni, akár orvosi segítséggel a mozaikmedben, és nem fognak megsérülni, és jól fogják érezni magukat, és hosszú távon akkor egy életmódváltás kanyarén fog menni. Fontos, hogy a műanyagokat, azokat teljesen mérsékeltük, sőt ki is vezettük a pohár használatra, ugye frissítőpontnál az kell, de azt kommunikáljuk, hogy hozzanak maguk is újrahasznosítható poharakat, így szeretnénk a papírt is lecsökkenteni. Póló az nem az van, hogy akkor kiviszünk, amennyit gondolunk, és akkor majd ránk marad, utána pedig dobjuk ki, hanem bizonyos időszak után lezártuk a pólóra való regisztrációt. Minden olyan kis apróságokat, ajándékok, nem ilyen mondva csinált ajándékaink vannak, hanem tényleg természet, környezet barát ajándékaink vannak. Én azt gondolom, hogy minden eseményt, amit szervezünk manapság, most már nem csak egészség megtartónak és fejlesztőnek kell lenni, hanem a környezetvédelem is oda kell figyelni.
Az 5. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivál célja továbbra is az, hogy a sport erejével közösséget építsen, és minél többekkel megismertesse a mozgás örömét. Az esemény azonban nem csak sportélményt nyújt, hanem fontos üzeneteket is közvetít. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra is. A tájékoztatón hangsúlyozták, hogy a rendezvény egyben zöld fesztivál is, vagyis a környezettudatosság és a felelős szervezés a kezdetektől szerves része az esemény szellemiségének. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a tájékoztatón kiemelte, a futófesztivál 5 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal indult, idén pedig már egy kisebb jubileumot is ünnepelhet a város. Mindez, fogalmazott, a példaértékű együttműködésnek köszönhető a szervezők, támogatók és a közösség között.
5 éve van futófesztivál, 4 éve a Vittúr névadó szponzor, és a példaértékű együttműködés arra vonatkozik, hogy van egy gazdasági, komoly gazdasági cég, aki névadó szponzorként támogatást ad, van ugye az önkormányzat, aki szintén támogatást ad nyilván, és van a Mozaik Med, aki pedig egy civil szervezet, aki szervezi, és nagyon-nagyon lelkesen, és ebből egy olyan hangulat is jön ki magán a futóversenyeken, amit mindenki megérez, aki nevez. És én azt gondolom, hogy ez már mondhatjuk úgy, hogy a nyíregyházi nagy rendezvényekre általában is igaz. Tehát ez egy példaértékű, lehet, hogy már nem annyira egyedi, de nem is túl gyakori az országba, ami meghatározza az egész nagy rendezvények a szemléletét is.
A polgármester kiemelte, hogy a futófesztivál után sem áll meg az élet Nyíregyházán. Szeptembertől folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat, indul a Bringa Város kerékpáros esemény, majd az Extreme Trail Weekend, a Sitku Ernő emléktorna, illetőleg a Mikulás futás is. Az új ügyvezető igazgatónak számos elképzelése van a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Működtetése kapcsán. A számos területre és intézményrendszerre kiterjedő ágazatnak több feladatot is össze kell a jövőben hangolnia. Szabó Pétert hallják.
Vegyes érzések vannak bennem a mai napig, tehát én nem akarok megbántani senkit, de kicsit szociálnak érzem a céget. Mindennel az ügyvezetőt hívják, az ügyfelek, a partnerek, tehát nincs itt a pálya, miért nincs itt, hol nincs itt, ki van itt, miért nincs, miért ilyen a fű, miért amolyan a fű. Én úgy gondolom, hogy ha ez megszervezzük, és minden létesítménynek, intézménynek lesz saját felelőse, akkor egész más szerkezetet lehet kialakítani ebbe a történetbe. Ezen dolgozunk, illetve hát azért azt tudni kell, hogy vagy látni lehet bentről még jobban, hogy elég rugalmas időbeosztást és munkaidőt kíván ez a cég, vagy minden, nagyjából az összes sportintézményre délután van szükség. Nem, mindennapos dolog az, hogy ügyeletet kell vállalni a kollégáknak, és hát túlfizetve egyik sincs, egyik kollega sincs ennél a cégnél sajnos. Ez mondjuk magyar valóságsó, ezért elég nehéz beosztani és elvárni tőlük azt, hogy azért gyertek be ötre, legyetek ott este nyolcig, de délelőtt legyen lenyírva a pálya, minden egyéb legyen rendben, és akkor még maradjatok. Változtatni igazából a fejbe kell nálunk, illetve a bér struktúrát kell úgy megcsinálni, hogy valamennyire motiválva legyenek az emberek, és ne minimál bérért várjuk el azt, hogy este 8-ig ott legyenek, illetve rendelkezésre álljanak majdnem a hét összes napján. Önkormányzati működtetési cég, önkormányzati tulajdonú vagyonelemeket működtet, illetve karbantart, ilyen például a sportcsarnok, az aktív ház, a bemelegítő csarnok, a gyakpálya, kömlei sporttelep, a Vályi Nagykároly tornacsarnok, az energiapálya, van egy ifjúsági tábor Mátrafüreden, van Sástón is ifjúsági tábor, vagy tábor, amit nem nagyon lehet használni, mert rendezetlenek a telekviszonyok, illetve le van épülve az egész. Tehát egy ilyen 10-12 intézmény, vagy telephely, amit működtetni kell nap, mint nap. Én azt mondtam, hogy, és nem értékelve az elődömet, hogy nem lenne itt ez a cég, hogyha nem csináltak volna sok dolgot jól. Én egy kicsit finomítani szeretném, illetve átszervezni ezt a történetet, a dolgozói oldalról, a szervezeti ábra és minden egyébről, illetve a hatékonyságról, meg belevívja olyan dolgot, ami sok embernek nem tetszik jelenleg, az, hogy legyen teljesítmény. Vannak a csapatban, vannak olyan emberek, akik nehezen emésztik meg azt, hogyha megkérdezi az ember, hogy mit csinálsz egész nap. Ezen kicsit változtatni szeretnék. Teljes komplex az egész történet, tehát a munkaszerződésektől kezdve a karbantartási szerződésekkel át mindent át kell nézni. Benne vagyunk, a munkaszerződéseket lassan lezárjuk, tehát az nagyjából meg lesz a történet. Egy-két emberrel vagyok még hadilábon, remélem az is hamarosan lezárul, és utána koncentrálunk a meglévő szerződésállományra, utána az ingatlanokra, a bérbeadásra és minden egyéb ilyen történetekre, amit érdemes helyre rakni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szabó Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Új ügyvezetőigazgatóját hallották. Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát, valamint a várhatóan hosszú leállási idő után a jégkorong is el tud indulni szeptembertől. A részletekről Ofela Zoltán sportelnököt hallják.
A kézilabdával egyszerűbb a dolgunk. A kézilabdáról ugye működik a szakosztályunk, és végigcsinálták az évet. Én úgy gondolom, hogy rendbe lementek a programok. Ebben az évben az átalakulást az váltotta ki, hogy a támogatásunk picit átalakult, tehát a sportfejlesztési programban, amit leadtunk ott a szövetség, kevesebb támogatás hagyott jóvá, mint amit reméltük, így kicsit át kellett rendezni a dolgokat, így az edzőkkel való egyezkedés az ott is elhúzódott, de úgy néz ki, most már feláll az a stáb, amelyik a 2026-os, 25-26-os bajnoki szezonban viszi a szakosztályt, remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek és a szülők elégedettségére. Én szerintem a trend lesz, működni fog a dolog, és tovább tudják építeni a mi kézilabda szakágunkat. A jégkorongnál ott ugye egy hatalmas nagy feladat előtt állunk. A tavalyi évben ugye nem volt jegünk, nem volt jég, mivel nem tudtuk használatba venni a jégpályát. De most úgy néz ki, hogy most már visszaeljeztük abba az állapotba, ahogy eredetileg volt. A végzést megkaptuk, ami által az építési engedély a kezünkben van, még folytatjuk a végső befejezést, és fennmaradási engedélyt kaptunk. Tehát, ha minden sikerül, akkor nagyon bízom benne, hogy szeptember végére, október elejére jeget tudunk varázsolni a jégpálya felületére, és újra lehet akkor majd korcsolyázni és hokizni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Ofela Zoltánt, az FC 60 kézilabda szakosztály sportelnökét hallották. Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán az örökösföldi labdarúgó edzőcentrumban. Új füves és műfüves pályák épülnek, így rövidesen még jobb körülmények között edzhetnek a Bozsik Akadémia fiataljai. Több mint 400 gyerek focizik rendszeresen a Nyíregyházi klubnál. Dankó Gergőt, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetőjét hallják.
A beruházás tavaly októberben elindult, és a tervek szerint, az ütemezés szerint halad minden a örökösföldön szerencsére. Itt ugye további 5 pálya épül, 2 nagy füves, 1 nagy műfüves és 2 fedett kis műfüves pálya, valamint egy új multifunkcionális épület, ami irodákkal, öltözőkkel, gyújtórászteremmel fogja kiszolgálni az utánpótlást és a felnőtt csapatot. Mindezek mellett a meglévő öltözőépület is teljesen megújul.
A Nyíregyháza Spartacus Bozsék Akadémia 7 éves kortól 19 éves korig rendelkezik együttesekkel, és hasonló a helyzet a női szakággal is, így több mint 400 gyerek jár rendszeresen edzésekre. Ezért szükséges volt a bővítés. A város a létesítmény üzemeltetését 15 évre átadta a Nyíregyháza Spartacusnak. Több pályát rövidesen birtokba is vehetnek a gyerekek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ennek a beruházásnak ez a célja, hogy néhány év múlva már saját nevelésű játékosok legyenek a nagy csapatba is. Hát ehhez a szükséges feltételeket meg kell teremteni, ezért az önkormányzat ingyenes használatban a Sparinak. A Spari Kft-nek, aki pályázott az MLS-hez, nyert is 900 milliót, és hát a többit hozzátette, Révész Bálint úr. És ezzel így gyakorlatilag 7 pálya lesz, főves, műfőves, fedett, nyitott, és az egész épület is megújul, mert hát azt, az, ami eredetileg volt, az már akkor sem volt jó, nekem ezt mondták 15 évvel ezelőtt, és most viszont épül ugye egy új, egy nagyobb, minden igénynek megfelelő, és a régit is felújítjuk, tehát itt az utánpótlás NB3-as meccsekhez minden feltétel adott össze.
A pályák melletti kiszolgáló helyiség építése is jól halad. A régi öltözők mellett pedig a vizes blokkok is megújulnak. A felnőtt csapat is rendszeresen örökös földön tartja edzéseit, így szükségessé vált a bővítés. Révész Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosát hallják.
Én nekem ez az álmom volt, hogy a gyerekek is ugyanazokat a körülményeket kapják meg, mint máshol, és úgy látom, hogy most alakulunk. Épp most kérdeztem a kivitelezőt, szeptemberben átadás lesz, és teljes kultúrát körülmények között tudjuk ezt a 400 gyereket tovább nevelni.
A beruházás ütemterv szerint halad, a 1,5 milliárd forint értékű fejlesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásából és tulajdonosi forrásból valósul meg. Szeptemberben alapkőletételre kerülhet sor Sárospatakon. Elkezdődhet az új tanúszoda építése. Bár az eredeti tervek szerint a református kollégium lett volna az építtető, forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás. Most a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel karöltve kezdik el az építkezést. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Mint már azt korábban hallhatták, nagy arculati változás zajlik a Tokaj-Hegyalja Egyetem körül. Jelenleg a főépület, az úgynevezett Lechner épület felújítása zajlik, illetve fejeződik be. Az egyetemet fenntartó alapítvány a közelmúltban mutatta be terveit arra vonatkozólag, milyen beruházások várhatóak az elkövetkezendő években. Egy új kampusz épület építését tervezik, parkosítással, kiszolgáló épületekkel, parkolókkal, amely egy teljesen új képet fog adni a belvárosnak. A beruházás ütemről ütemre készülne el, melynek részét képezi egy tanúszoda megépítése is. Erről az elmúlt években már többször hírt adtunk, bár akkor a tanúszoda építése kapcsán a Sárospataki Református Kollégium intézménye került megnevezésre. Többször elhangzott már, hogy megvannak az építési tervek, megvan a hely, a nagymúltú iskolakert egy szegletében, de valamiért mégsem kezdődött el a beruházás. A pontot az íre az egyetem bővítkezése rakta fel, hiszen a tervek között nekik is szerepelt egy tanúszoda építése. Így most közös erővel a tervek birtokában elindulhat a beruházás, mondta el Váberer György, az egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke.
Elkészült a főépület, össze fogjuk átadni a Lechner épület, gyönyörűen fel van újítva. A kampusznak a tovább bővítése el fog kezdődni a következő évben, és még különböző sportlétesítményeket is fogunk építeni. Sárospatakon nagyon hiányzik egy uszoda, mint iskolavárosnak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az egyetem építsen egy uszodát az egyetemistáknak, a gimnáziumnak és a városi lakóknak egyaránt.
Nagyballó Csaba, a református gimnázium igazgatója örömét fejezte ki az együttműködésért. Mint elmondta, az új létesítmény nagyban hozzájárul majd a diákok mindennapi testneveléséhez és azon belül is az úszásoktatáshoz. A közelség miatt több időt tölthetnek majd a diákok a vízben, és egyéb terveik is vannak az új tanúszoda kapcsán.
Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány készítette ennek a jogerős engedélyes tervét, a kiviteli terveket, a területen lévő építménynek a bontási engedélyét is megszerezte, és hát nyilván elsősorban a cél az volt, hogy a Pataki Kollégium diákjai és a polgárai azok ezt igénybe tudják venni a mindennapos testnevelés alkalmával, valamint úszó és vízilabda szakosztály működtetése is a szándékunkban állt.
Az előző percekben Koleszár Krisztián összeállítását hallották a sárospataki új tanúszodáról. Elkezdődött a vízi komplexumot működtető szakembergárda toborzása Kazincbarcikán. A leendő munkavállalókat egy szakértői tím hallgatja meg. Bóta Editet, a polgármesteri hivatal HR vezetőjét hallják.
Már intenzíven el is kezdődnek a kiválasztások, nagyon sok jelentkezőnk meg hívót is kapott már, és többféle módszerrel fogunk dolgozni. Lesznek egyéni interjúk, 3 fürdő szolgáltatási csoportvezető jelöltet, és azt hiszem 3 vagy 4 uszodamestert, uszodagépészt fogunk meghallgatni, illetve lesznek csoportos tájékoztatók is. Pénztárosokat és a wellness recepciósokat hívtuk meg egy ilyen csoportos bemutatóra, és az általános feladatok ismertetése után, aki úgy érzi, hogy szeretne ebbe belevágni, velük még egyénileg is elbeszélgetünk.
A Color Karrier oldalon már elérhetőek a pályázatok, amelyben többek között úszómestert és fürdőszolgáltatási csoportvezetőt is keresnek a vízi komplexum leendő csapatába. Bár a pályázatokat 2 városi cég írta ki, a képviselőtestület döntése értelmében a Barcika Art Nonprofit Kft. Látja el az üzemeltetési és szolgáltatási feladatokat. Több pozíciót pályáztat meg a város, többek között pénztáros és wellness recepciós munkakörben. A vízi komplexum pontos nyitásának időpontja még több engedély megszerzésén múlik, a csapat toborzása azonban nem tűr halasztást. A város a leendő komplexum szakértői csapatával, vezetőivel együtt fogadja és hallgatja meg a jelentkezőket. A városi úszoda tapasztalt szakembereire is szükség van. Az új komplexum működtetéséhez ők is itt, az új intézményben folytathatják majd munkájukat. Bóta Edit megerősítette, hogy az uszoda gépészei, úszómesterei, takarítói is csatlakoznak a komplexum csapatához.
Természetesen a városi úszodába is a mi munkatársaink dolgoznak, úszodagépészeink, úszómestereink, takarítók, és ők jönnek velünk ide a vízi komplexumba is. A munkatársak előtt már ismert ez a tény, fontos, a papírokat már alá is írtuk, tehát várjuk őket szeretettel, de az épület szolgáltatási köre jóval nagyobb a felület is, szóval több emberre van szükségünk, és 36 pozíció van, amit be kell, hogy töltsünk ahhoz, hogy biztonsággal tudjuk üzemeltetni a házat.
Bóta Editet, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal HR vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorszerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Thank you. 7 nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Dr. Breitenbach Géza miskolci orvost választották az évházi orvosának. A Családorvosok Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen, amelyet a Házi Orvosi Egyesülés és a Praktizáló Orvosok Szövetsége szervezett, rangos elismerést vehetett át dr. Breitenbach Géza. Az évházi orvosa díjat minden évben olyan szakember kapja, aki példaértékű munkát végez az alapellátás területén, hosszú távon elkötelezetten szolgálja a közösséget. Dr. Breitenbach Géza 4 évtizeden át mentősként dolgozott, majd házi orvosként folytatta hivatását. Emellett egy cikluson keresztül betöltötte a Praktizáló Orvosok Szövetségének elnöki tisztségét, több mint 20 éve pedig a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke. Most a díjazottat hallják.
Hát ezt a díjat a Miskolci Praktizáló Orvosok Szövetsége alapította, ami a miskolci házi orvosoknak egy szakmai szervezete. Minden évben egy kollégát jelölnek erre a díjra. Hát ebben azért őszintén szóval benne van az eddigi életút. Tehát nem egy aktuális cselekedethez kötődik, hanem inkább egy életút elismeréséhez. Az elmúlt években is olyan kollégiák kapták, akik már nagyon régóta vannak a szakmában, és az átlagnál többet tesznek akár az orvos közösségért is, nem csak a pusztán a mindennapi szakmai munkájukat végzik. Nagybátyám dr. Déva József volt a fülorgégi osztálynak a főorvosa, úgyhogy gyerekként ő volt a minta a családban, Jóska bácsi, úgy kell, neked is majd hozzá kell hasonlítani, tanuljál sokat, és gyakorlatilag már gyerekkoromban eldöntöttem, hogy én orvos szeretnék lenni, semmi más, mert ez a példa volt a szemem előtt, és mikor eljött a valóban a gimnáziumban is a választás időpontja, akkor teljesen természetes volt, hogy az orvosit írtam be a felvételi papírra, ahol rögtön fel is vettek. 4,5-ös diploma átlaggal végeztem, tehát jó tanuló voltam, mondhatom, meg szívesen tanultam, talán ezért volt egyszerű a jó tanulás, mert nagyon érdekelt az egyetemen minden, amit tanultunk. Szóval egy gyerekkori döntés. Praktizáló Orvosok Szövetségénél csak egy ciklust voltam, hiszen én nyugdíjas korom előtt 2 évvel kezdtem el a házi orvosi munkát előtte. Én 28 évig a mentőknek voltam az igazgatója, de már egyetem után is dolgoztam a mentőknél, úgyhogy végül is több mint 30 évet szolgáltam a mentőszolgálatnál, de a pályám elején fülorgégészként kezdtem el dolgozni. A megyei kórház fülorgégészeti osztályán ott szakvizsgáztam, és azt követően, mivel mindig érdekelt a sürgősségi betegellátás, amikor megörült a mentő főorvosi állás, akkor még megyei mentő főorvos volt a titulus, és csak a Borson megyei mentésügyért kellett felelni. Akkor azt megpályáztam, és akkor lettem kórházi orvosból mentőorvos. Abból is megcsináltam a szakvizsgát, az oxiológiát, ez a mentőorvostan magyarra fordítva. Utána a mentőknél is változás következett be, kialakultak a régiók, és ezt követően már Borsod-Heves és Nógrád megyének, az észak-magyarországi régiónak voltam a mentőigazgatója. És most, hogy már nyugdíjas vagyok, most már 8 éve házi orvosként dolgozom, nem tudtam elképzelni azt, hogyha eljön a nyugdíj ideje, otthon üljek, és úgy teljenek a mindennapjaim, tehát számomra ez természetes volt, hogy még valamit fogok csinálni, valami értelmeset, úgyhogy vettem egy praxist, és elkezdtem házi orvosként dolgozni. Természetesen ebből is megcsináltam a szakvizsgát, úgyhogy ez volt a 3. szakvizsgám. A szakmai életúthoz még annyit, hogy menet közben szintén a Debreceni Egyetemen, ahol annak idején végeztem, még egy egészségügyi szakmenedzseri diplomát is szereztem, és hát most nyugdíjas házi orvosként dolgozom.
szeptemberben alapkőletételre kerülhet sor, elkezdődhet Sárospatak új tanúszodájának építése. Bár az eredeti tervek szerint a református kollégium lett volna az építtető, forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás. Most a Tokaj-hegyalja egyetemmel karöltve kezdik az építkezést. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Mint már azt korábban hallhatták, nagy arculati változás zajlik a Tokaj-hegyalja egyetem körül. Jelenleg a főépület, az úgynevezett Lechner épület felújítása zajlik, illetve fejeződik be. Az egyetemet fenntartó alapítvány a közelmúltban mutatta be terveit arra vonatkozólag, milyen beruházások várhatóak az elkövetkezendő években. Egy új kampusz épület építését tervezik, parkosítással, kiszolgáló épületekkel, parkolókkal, amely egy teljesen új képet fog adni a belvárosnak. A beruházás ütemről ütemre készülne el, melynek részét képezi egy tanúszoda megépítése is. Erről az elmúlt években már többször hírt adtunk, bár akkor a tanúszoda építése kapcsán a Sárospataki Református Kollégium intézménye került megnevezésre. Többször elhangzott már, hogy megvannak az építési tervek, megvan a hely, a nagymúltú iskolakert egy szegletében, de valamiért mégsem kezdődött el a beruházás. A pontot az íre az egyetem bővítkezése rakta fel, hiszen a tervek között nekik is szerepelt egy tanúszoda építése. Így most közös erővel a tervek birtokában elindulhat a beruházás, mondta el Váberer György, az egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke.
Elkészült a főépület, össze fogjuk átadni, a Lechner épület, gyönyörűen fel van újítva. A kampusznak a tovább bővítése el fog kezdődni a következő évben, és még különböző sportlétesítményeket is fogunk építeni. Sárospatakon nagyon hiányzik egy uszoda, mint iskolavárosnak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az egyetem építsen egy uszodát az egyetemistáknak, a gimnáziumnak és a városi lakóknak egyaránt.
Nagyballó Csaba, a református gimnázium igazgatója örömét fejezte ki az együttműködésért. Mint elmondta, az új létesítmény nagyban hozzájárul majd a diákok mindennapi testneveléséhez és azon belül is az úszásoktatáshoz. A közelség miatt több időt tölthetnek majd a diákok a vízben, és egyéb terveik is vannak az új tanúszoda kapcsán.
Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány készítette ennek a jogerős engedélyes tervét, a kiviteli terveket, a területen lévő építménynek a bontási engedélyét is megszerezte, és hát nyilván elsősorban a cél az volt, hogy a Pataki kollégium diákjai és a polgárai azok ezt igénybe tudják venni a mindennapos testnevelés alkalmával, valamint úszó és vízilabda szakosztály működtetése is a szándékunkban állt.
Sikeresen zajlik a Miskolci Egyetem koordinálásában az a komplex instrukciós program, mely a Helyőkeresztúri iskolából indulva már a 200 általános és középiskola tanulási módszertanává vált. Az amerikai Stanford Egyetemről átvett módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményekben az osztálymunka során. A részletekről dr. K. Nagy Emese, a komplex instrukciós program szakmai vezetője adott tájékoztatást.
Akkor, amikor 2000-ben még iskolaigazgató voltam Helyőkeresztúron, akkor egyértelművé vált, hogy a tudásban nagyon heterogén tanulói csoportot valahogy kezelni kellene. A gyerekek már kezdtek eltávolodni a tanulástól, jobban érdekelte őket a játszótér, stb. Az most is így van, de keresni kellett egy olyan programot, amelyik motiválja őket és a magatartásukat is rendezi. És megtaláltam ezt a komplex instrukciós programot, akkor még csak komplex instrukció volt, és egy amerikai, a Stanford Egyetem hozta létre. És 3 évünkben tellett ott Helyőkeresztúron a kollégákkal, hogy saját képünkre formáljuk ezt a módszert, és 45 perces órára a gyerekek dolgozzanak csoportmunkában, legyen élményszerű nekik ez az oktatás, olyan feladatokat oldjanak meg, ami érdekli őket, sőt, mi több személyre is szabjunk feladatot. Tehát tulajdonképpen ezek a célok voltak, amikor mi ezt bevezettük, és 2000 óta most nagyon szélesre nőtt egy hálózat, és hát tulajdonképpen sok iskola ismer itt az országban. Mondjuk harmadik osztályban vagyunk, és harmadik osztályban a gyerekeknek meg kell tanulniuk a tükrözést, mondjuk mi az a tükörtengely, tehát a szimmetria tengely tulajdonképpen. Na most egy olvasni, az írás iránt jobban érdeklődő gyerek, hát a matematikát az teljesen negligálja, mintha nem is lenne, tehát ő nem élvezni azt az órát, hogyha a tanítónéni kiállna, és akkor ott elkezdeni mutatni, hogy itt van a tükörtengely, két oldala azonos, stb. Hogy lehetne ezt élvényszerűvé tenni egy gyereknek? Az ABC nyomtatott nagybetűit odaadjuk neki, és azt mondjuk, hogy válassza ki azokat a betűket, ahova olyan tengelybe tud írni, egy olyan vonalat, hogyha ketté válik, akkor látja, hogy a két oldal azonos. És már is köze van jobban a matematikához, miért? Mert megtanulja a tükörtengelyt, de ugyanakkor mégiscsak a magyarral, a betűkkel foglalkozhat, mert hogy ő az érdekli. De mondhatok egy másik példát is, hogy valaki rajzolni szeret, ugye a mostani gyerekek a vizuális intelligenciával az, hogy szeretnek rajzolni, képekben gondolkodni, ez nagyon jellemző rájuk. És hogyha én azt mondom ugyanezzel ezen a matematika órán, hogy rajzoljanak egy tavat, és a tónak az oldalát népesítsék be különböző dolgokkal, fákkal, bokrokkal, házakkal, de tükröződjön minden a vízben, akkor már is megtanulja a tükörtengelyt. Vagy azt mondom, hogy síki domokból rakjanak ki képeket, ez lehet ház, robot, vonat, bármi, és keressék, de tükörtengely, tehát tükrözze a másik oldalra. Tehát nagyjából így kell elképzelni. De mondhatok komolyabb dolgot is, mondjuk egy magyar órán, amikor adiverseket kell feldolgozni, és a Párizsban járt az őszt, mondjuk valahol meg kellene tanulnia annak a gyereknek, aki mozgásos intelligenciával rendelkezik, akkor őnek el kell játszani a hulló faleveret, a suhanó szelet, stb. Miközben értelmeznie kell a verset. Ez a program jó, akár az eltérő tantervű osztályban is, ahol a gyerekek tanulási akadályokkal vagy problémákkal küzdenek. Tulajdonképpen minden gyerek csoporthoz hozzá kell igazítania a feladatokat. Ki kell abból indulni, hogy mit tudnak, és ehhez a ő háttér tudásukhoz egy kicsivel előbbrébb lép a feladatoknak a megoldásával. Ezeknek a gyerekeknek talán még érdekesebb ezzel a módszerrel tanítani, mint hogyha bármilyen más módszert vennénk elő, mert hogy tulajdonképpen, ha érdekes a feladat, rögtön belevonódik a feladatnak a megoldásával, és egyszerűen dolgozik. És híre járt egy idő után, hogy Helyőkeresztúrban mi tudunk bánni a gyerekekkel, és hát a magatartásuk egy csoda. Na, akkor az történt, hogy más iskolák is elkezdtek jönni, látogatni az iskolát, és volt olyan év, amikor 800 látogatónk volt. Most gondoljuk végig, hogy az azt jelentette, hogy a helyőkeresztúri pedagógusok tulajdonképpen minden nap úgy szervezték az órájukat, hogy közben haladni kellett a tananyaggal, tehát nagyon-nagyon professzionális módon építették fel a tanítási órát egész évben.
Népszerű és motiváló a diákok számára a Sátoraljaú helyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Nyíri Péter alpolgármester szakmai elismerésként definiálta a díjat, amely által bemutathatják a város tehetséges fiataljait, egyben helyben maradásra is ösztönzik őket.
Abban bízunk, hogy közel tartja a városhoz a fiatalokat, hiszen itt kapják ezt az elismerést, ráadásul a polgármester ösztöndíjas elismerés egy szakmai elismerés, hiszen a pedagógusok, a tantestület adja, és azért az is elhangzott a legutóbbi polgármester ösztöndíjas átadáson, hogy ez egy tehetséggondozó program, hiszen a tehetséges fiatalokat mutatjuk meg másoknak, kapnak elismerést, de ők példaképek is mások számára, hogy lehet cselekedni egy adott területen, az magunk szakmájában, és ezek a fiatalok bizony közösségi emberek is, tehát felelősséget éreznek a kisebb-nagyobb közösség iránt, ilyen értelemben is példaképek. De ez a tehetséggondozó program a tehetséggondozó tehetségeket is megmutatja nekünk, hiszen a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat tanítják, nevelik, formálják, maguk is tehetségek, tehát ez mindig a pedagógusoknak, vagy a tantestületnek az elismerése, és igen, abban az iskolában nagyon tehetséges fiatalok vannak. És bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik ilyen elismerést kapnak, kötődnek még erősebben a városhoz, ez egy jó élmény nekik is, vagy itt maradnak, vagy pedig ha elmennek, akkor visszatérnek. Egy kisvárosban is lehet kiváló teljesítményt elérni, egy kisvárosból is lehet meghódítani a világot, úgy is, hogy valaki elmegy, de úgy is, hogy itt marad. Hát erre nekünk Kazinci nagyon jó példa, de a jelenkorban is lehet példát mondani arra, hogy igenis egy kisvárosban maradva is lehet mondjuk országos hírnévre szert tenni, amely világban sem kell már feltétlenül elhagyni az embernek a szülővárosát, vagy a felnevelő otthonát, ahhoz, hogy mondjuk ismerettséget szerezzen, vagy ismertséget szerezzen, ez megtehető helyben is. Úgyhogy a polgármester ösztöndíjasa címnek ilyen hatása is van, és hogyha visszamegyünk az években, és összeszámláljuk az ösztöndíjat kapókat, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok fiatalt meg tudtunk így szólítani, és nagyon sok fiatalt megismerte az önkormányzat. Megtudtuk, hogy ők milyen pályán akarnak elhelyezkedni, milyen téma érdekli őket.
Ismét vaskenyér napot tartottak Miskolcon. Akik ellátogattak az újmassai fazola kohóhoz, azok egy ősi mesterségnek eredhettek nyomába, ugyanis ingyenes középkori vaskohászati bemutatót tartottak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Bükkvidék Geopark és Bükkszentkereszt önkormányzata közreműködésével. A festői Garadna völgyben találjuk hazánk egyik legjelentősebb ipari műemlékét, a 19. század elején épült faszintüzelésű nagyolvasztót, vagy ahogyan sokan ismerik, a fazola kohót. Lilla Fürettől nem messze, a Garadna patak mellett áll az 1812-ben épült kohó. Ipartörténeti érdekessége, hogy a Diósgyőri vasgyár innen indult. A vaskenyérnapok jelentőségéről Rónai Kálmánné, a Bükkvidéki Geopark igazgatója adott tájékoztatást.
Tehát az alapkoncepció az, hogy a határok két oldalán lévő szervezetek, és itt beszélünk önkormányzatról, civil szervezetről, közigazgatási szervekről, hogyha tudnak olyan közös pontot találni, amiben együtt tudnak működni, akkor ez a program ezt részesíti előnybe. Itt egy a fontos, az együttműködés, az együtt gondolkodás, a tisztelet egymás iránt, és a megbecsülés egymás iránt. Azáltal, hogy most ezeket az alapokat lefektettük, ez nem egyre rendezvény volt a sok közül, hanem ez valaminek a nyitó rendezvénye volt. Nyitás arra, hogy a későbbiekben ezek a partnerek tovább is együtt gondolkoznak, közös programokat szerveznek, és nem csak ilyen jellegű programokat, hanem például az oktatásban, a hulladékkezelésben, a természetvédelemben, vagy bármi más olyan kezelendő, a probléma szót megpróbálom kerülni, tehát kezelendő helyzetet, ami mind a két oldalán, a határ mind a két oldalán fejtörést jelent, azokban mindenféleképpen együttműködünk. És természetesen a kellemes dolgokban is, tehát akkor, hogyha egy kézműves programot szeretnénk támogatni, akkor, hogyha egy hagyományőrzést szeretnénk feleleveníteni, felélénkíteni, vagy esetleg egy környezetvédelem, oktatás, edukáció, vagy valamilyen közös, tényleges program, turisztikai program, akkor én azt gondolom, hogy az együtt gondolkodás nagyon sokat jelent. És amit a kerekasztal beszélgetésen kiemeltem, ugye van 5 hivatalos partner. De ugye kinn a kerekasztal beszélgetésben 80-90 ültünk. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos partnereken túl már terjed, és már nagyobb az összefogás, és azok a kézművesek is, akik itt megjelentek, azok is nyitottak arra, hogy egy következő alkalommal még nagyobb összefogás lesz. A következő szempont pedig, ami itt a kerekasztal megbeszélésen is elhangzott, hogy a jelenlegi határ két oldalán magyar-szlovák bekapcsolódik ugye Torockó, a torockói íjászszer is. Tehát lehet, hogy a romániai, erdélyi barátaink is be fognak ebbe a történetbe kapcsolódni. Tehát én azt gondolom, hogy az együttműködés, az együtt gondolkodás, a baráti gondolatok itt nagyon-nagyon erősek ebben a projektben. Úgyhogy én én abban bízom, hogy ez a projekt megalapozza azt, hogy a későbbiekben még hatékonyabban tudunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni, szinte az élet minden területén. Tehát az, hogy a geopark egy geológiai értékeken alapuló térségfejlesztés. Nem beszélünk határokról, térségekről beszélünk. Tehát akkor, ha a geológiai alapokat nézzük, mi történik most itt? A Kiskohóban gyepvasércet égetünk. A gyepvasérc, a vasérc az geológia. Tehát az egy élettelen természeti kincs. És akkor, ha visszagondolunk, hogy mit is jelentett a fejlődés, az emberi élet fejlődése során, a történelmi fejlődés során a vas, a bronz, akkor igenis azt tudjuk, hogy egy óriási történelmi évet tudunk átölelni. A másik, itt vagyunk a Bükkben. Tehát akkor, amikor faszenet égetünk, az sok minden máshoz is kapcsolódik, de természetesen a gyepfasérchez is. Tehát itt a faszénégetés és a mészégetésen túl még lehet, hogy bejön majd a képbe az üvegművesség is, mert ez is jelentős. Vagy hogyha tovább gondolunk, akkor a gyümölcsészet is bejött. Nagyon érdekes dolog, hogy Bükkszentkereszt határában van egy olyan almás, amiről azt feltételezzük, hogy az ott található 65 fajta alma valahonnan Szlovákiából származik. Most folyik ennek a genetikai kutatása. Tehát vannak még olyan programok, amelyek előttünk vannak, amiben dolgozni szeretnénk, de természetesen vannak olyanok, amivel már most el lehet indulni.
Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát, valamint várhatóan hosszú leállási idő után a jégkorong is el tud indulni szeptembertől. A tudnivalókról Offel a Zoltán sportelnököt hallják.
A kézilabdával egyszerűbb a dolgunk. A kézilabdáról ugye működik a szakosztályunk, és végigcsinálták az évet. Én úgy gondolom, hogy rendbe lementek a programok. Ebben az évben az átalakulást az váltotta ki, hogy a támogatásunk picit átalakult, tehát a sportfejlesztési programban, amit leadtunk ott a szövetség, kevesebb támogatást hagyott jóvá, mint amit reméltük, így kicsit át kellett rendezni a dolgokat, így az edzőkkel való egyezkedés az ott is elhúzódott, de úgy néz ki, most már feláll az a stáb, amelyik a 2026-os 25-26-os bajnoki szezonban viszi a szakosztályt, remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek és a szülők elégedettségére. Én szerintem a trend lesz, működni fog a dolog, és tovább tudják építeni a mi kézilabda szakágunkat. A jégkorongnál ott ugye egy hatalmas nagy feladat előtt állunk. A tavalyi évben ugye nem volt jegünk, nem volt jég, mivel nem tudtuk használatba venni a jégpályát. De most úgy néz ki, hogy most már visszaeljeztük abba az állapotba, ahogy eredetileg volt. A végzést megkaptuk, ami által az építési engedély a kezünkben van, még folytatjuk a végső befejezést, és fennmaradási engedélyt kaptunk, tehát ha minden sikerül, akkor nagyon bízom benne, hogy szeptember végére, október elejére jeget tudunk varázsolni a jégpálya felületére, és újra lehet akkor majd korcsolyázni és hokizni.
Egyre nagyobb a népszerűsége a mátrai boroknak az utóbbi két évben. Sokféle szőlő, sokféle bor és különlegességek alkotják a borászati ágazatban résztvevő szereplők nedűit. A tudnivalókról Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközség elnökét hallják.
Itt az illatostól kezdve a nagyobb testű borokig, a rozéborig, sőt a nagy testű vörös borok is immár labdába tudnak rúgni ezen a magyar, legnagyobb magyar borversenyen is. Így elég nehéz megfogalmazni vagy meghatározni. A Mátrának épp ez az előnye, szerintem ez a sokszínűség, hogy mindenben tudunk jót és szépet és kiemelkedőt, ugyanakkor a tömegízlést is ki tudjuk szolgálni. Elégedetten nyilatkoznak a borászok a bornapokról. Szerintem a fogyasztóközönség is szép számmal megjelent, a borászat iránt érdeklődők is nagyon sokan voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél rosszabb sose legyen, nyilván mindig lehet előre, mindig lehet többet és mást, amire törekszünk is, hogy ne csak mindig ugyanazokat produkáljuk, hanem valami újdonságot mindig hozzunk ebben a rendezvénybe is. Könnyedebb borok voltak azok, amik nagyobb mennyiségben fogytak. Most elég sok borászat már próbálkozott, ami országos tendencia is, a bor alapú koktéloknak az értékesítésével, aminek főleg a fiatalok nagyon örültek és nagyon népszerűek voltak. Ugyanakkor most volt olyan borászunk is kiállítani vagy fesztiválozni, aki ilyen natúrborokat, tehát hagyományos vagy nem hagyományos, de nem a megszokott borászati technológiával készített borokat kínált, és ő is arról számolt be, hogy nagy volt az érdeklődés, hogy hogyan készül, megkóstolták a bort, és sokkal jobban sikerült, és sokkal jobb eredményt ért el úgy anyagilag, mint erkölcsileg, mint ahogy ő gondolta. Hát ugye azért a nagy közönség az a technológiaiak, tiszta, szűrt, tiszta illatú borokat kedveli, meg a legtöbb borfogyasztó. A natúrboroknál ott tudni kell, hogy maga már a művelésmód is nagyon kíméletes, kevesebb vegyszert használnak, ennél fogva lehet kisebb termést tudnak betakarítani, ugyanakkor a borkészítés alkalmával is nem használnak például borélesztőket, hanem a spontán erjesztés kerül, és utána a szűrés vagy egyéb technológiai dolgok is időnként kimaradnak, tehát nem minden esetben, de ott lehet érezni, hogy ez nem egy technológia bor, hanem ebbe különlegességek lehetnek, lehet, hogy akár negatív értelemben is, de többnyire pozitív értelemben. Mi emberek azért egy picit a változástól, meg az új dologtól tartunk, úgy óvatosabban közelítünk e felé, de szerencsére, aki egyszer rászánja magát, hogy ezt megkóstolja, vagy kipróbálja, annak legalább van lehetősége eldönteni, hogy ez tetszik neki, vagy nem tetszik, és megpróbálja még egyszer, vagy megkóstolja, avagy azt mondja, hogy na, ez az én bor.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.